A megnyitót követően elkezdődik a most már a Junior Egyetemnek az első előadása, amely már csak azért is érdekesnek ígérkezik, mert olyan témáról lesz szó, amit reméljük, hogy egyikünket se érinti igazán, de mégis mindannyian találkozunk vele. Ez a bűn és bűnhődés témája. De most nem a szép irodalmi műről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan is működött a nyomozás, a bűnelkövetés és a büntetés a középkorban. Az előadónk pedig dr. Barna Attila, aki a jogtörténeti tanszéknek a tanszékvezető helyettese, adjunktus. Kérlek, hogy mindannyian hallgassuk őt figyelemmel. Annyit még elmondanék az előadás előtt, hogy a kérdések feltevésére majd az előadás befejeztével lesz lehetőség, és nagyon érdemes figyelni, érdemes a végén kérdéseket föltenni, mert a tanár úrral együtt figyelni fogjuk, hogy kik azok, akik a legaktívabban működnek közre, és a legérdekesebb, kíváncsibb kérdéseket teszik föl, és a három legjobbnak ítélt, bizony nyilván ez egy szubjektív szempontrendszer lesz, de a három legjobbnak ítélt kérdezőt majd egy kis apró jutalomban részesítjük. Most már hallgassuk szeretettel előadónkat, és köszöntsük őt egy tapssal.
Megvan, köszi. Köszönöm szépen, elnézést, csak egy kérdés, hogy működ, hallani lehet, amit beszélek? De jó, a mikrofonos kollégák, jó, köszönöm szépen. Minden emberi közösség, mióta ember az ember és közösségben él, megalkotja maga szabályrendszerét. Ha ebbe váltások történnek, gyarmatokra kiköltözés, új települések létrehozása, akkor is mindig az első pont volt, az első legfontosabb feladat volt ahhoz, hogy a működését egy emberi közösség megkezdhesse, hogy kijelölje két fontos intézményét, a temetőt és a tömlöcöt, mondta a skarlátbetű szerzője. Azok a közösségek, amelyek nem tudják magukat megvédeni, amelyek egyenes szabályokat, sarokköveiket nem tudják fölépíteni, akármilyen módon is tegyék ezt, védtelenek. Védtelenek a sötétben, védtelenek, amikor leszáll az éjszaka, és ahogy a Taxisofőr című filmben elhangzik, amikor az éjszaka leszáll, minden állat előbújik, előjönnek a bűnözők, kéne egy nagy-nagy eső, mondja a taxisofőr, hogy elmossa ezt a sok-sok szemetet, ami körbevesz bennünket. Tisztelt hallgatóság, tisztelt közönség, tisztelt dékán úr, megköszönve a meghívást, bűnről, bűnhődésről kell beszélnünk. Néhány alapfogalmat szeretnék rögtön az előadás elején tisztázni. Mi a bűncselekmény fogalma, hogyan nyilvánít egy emberi közösség valamilyen cselekvést büntetéssel, hogyan honorál és hogyan nyilvánít bűncselekményé. Először is mindig valamilyen emberi tettről, magatartásról, de nem csak cselekvésről, hanem akár mulasztásról is beszélünk, amit általában, ez egy kicsit régiesen hangzik, de gyakorlatban is igaz, a hatalmon lévők nyilvánítanak valamilyen emberi magatartást olyanná, amelyet veszélyesnek ítélnek éppen az adott korban, az egyénre és a közösségre egyaránt, latin szóval mondva deliktummá nyilvánítanak. A meggátásukra pedig szankciót, valamilyen kriminális büntetést, értékelvonást helyeznek kilátásba, ezt szabják ki, így jön létre tulajdonképpen egy bűncselekmény, egy bűnös tett fogalma valamilyen közösségen belül. Minden közösség tehát elkülöníti a jó és a rossz cselekedeteket, és akármilyen nevetségesen vagy banálisan is hangzik, a jókat megpróbálja jutalmazni és támogatni, az általa negatívnak ítélteket pedig elfolytani. Melyek a büntetés céljai? Általános célokról beszélek, amelyeknek nagy része ma is igaz, de természetesen mi itt az előadás keretében a középkorra, erre a majdnem 1000-1200 évre fogunk koncentrálni. Először is a legnyilvánvalóbb cél a közösség a társadalom tagjainak a védelme. A másik a fennálló jog és szokásrendszer, középkorban vagyunk, mindig és újra ki kell nyilvánítani a vallási értékrend fenntartása, ezeknek az értékeknek a kikényszerítése, ha másként nem megy. A másik magának a hatóságnak, a fennsőbbségnek, az uralkodó osztály tekintélyének a megőrzése, amelyről beszélnünk kell. A másik pedig, amely mind a mai napig jelentkezik, mindig, amikor bűnről és büntetésről beszélünk, az egyénnek és a közösségnek, a sérelmet szenvedett egyénnek és a tágabb közösségnek az igazságtételi igénye, ha úgy tetszik, a bosszú iránti vágya az, amelyet valahogy ki kell elégíteni. Nem felejthetjük el azt sem, ha a történelmet nézzük, és számos ilyen példát szeretnék majd felhozni, a büntetéseknek mindig hatalmi politikai megfontolások is állhatnak a hátterében, hatalmi politikai célokat is szolgálnak, ezért az olyan nagy változatosság. Ennek a körben mindig megelőzésről, prevencióról szoktuk beszélni, a jövőben ne követhessünk el büntetteket. Ezt általában ketté szoktuk választani, az egyik az úgynevezett különös megelőzés, maga az elkövetőt hozzuk olyan helyzetbe, hogy ne akarjon, vagy ha másként nem megy, ne tudjon többé újabb bűnt elkövetni. A másik pedig az úgynevezett általános prevenció, a társadalom tagjainak elrettentése, bár a kolléga engem úgy konferált fel minket, hogy itt bűnökről és büntetésekről lesz szó, ami minket nem érint, de én pont az ellenkezőjét mondom, az általános megelőzés szempontjából mindannyian potenciális elkövetők vagyunk, mindenkiből lehet elkövető, aki nem tanulja meg a szabályokat. Melyek a megelőzés eszközei, és melyek azok, amelyek különösen erősen érvényesülnek a középkorban? Először is az elrettentés mindenféle bűn elkövetésétől. A második, amely tulajdonképpen az emberi élet és a közösségekben mindig megvan, a bírói ítéletekben is mindig felfedezhető, akármelyik korban is járunk, a meggyőzés, a nevelés, a jó útra térítés, és még egyszer visszakanyarodva az előző mondatokhoz, a vallásos ismeretek, a bibliai keresztény ismeretek és értékrend védelme. A másik, ami a legközvetlenebb, és a középkorban vagyunk, hogyan lehet megtanulni a jogot, hogyan ismerjük meg a jogi intézményeket, hát úgy, hogy látjuk, hogy más ember hogyan bűnhődjön. Tehát a jogismeret, a jogi kultúra így terjed, hogy látjuk, hogy az elkövetett bűnért milyen szankció jár. Továbbra is a megtorlás és a bosszú gondolatát nem szabad kizárnunk, ez élénken él mindannyiunkban, és a megelőzés legfőbb eszköze a középkorban, amely a legfőbb változás a régi korokhoz képest, ahhoz képest, ahogy mi élünk, a nyilvánosság szerepe. Régi bűncselekményekről kéne beszélnem, de én valami egészen mást fogok most tenni. Fél évvel ezelőtt, március 15-én a világhálóra és a médiákban szétröppent a hír, Győr-Moson Sopron megyei Tényön holtan találták egy négyfős családot. Körülbelül, ahogy a híra fölkerült a helyi lapunk a Kisalföld honlapjára, volt egy nap március 15-e estéjétől másnap kora délutánig, amíg nem lehetett tudni, hogy kik az elkövetők, nem lehetett tudni, hogy végezetül az apa volt az, aki feltételezhetően a gyilkos volt. A cikket kommentálni lehetett hozzászólni, természetesen mindenféle beceneveken, ez a bátorságát meg is hozta a közönségnek. Nézzük meg, hogy a kommentelők milyen büntetéseket szeretnének egy 21. századi társadalomban. Csendőrséget, halálbüntetést, meg fog sülni valamilyen székben, remélem, írja az egyik, vissza kell állítani a halálbüntetést. Legyen olyan büntetés, mint az Amerikai Egyesült Államokban, 20 év síralomház, aztán méreginjekció, rábíznám a járókelők kegyeire szombaton a főtéren, nép igazságot tenne, nem kell ide börtön, más megoldást is el tudunk képzelni, vaslánccal dolgozzanak a lábukon, szenvedjen, azt nézném élőben, legszívesebben, küzdjön az életéért, mint a Fűrész című filmben. Előkerülnek a vallásos megfontolások is, aki gyereketől Istenre emelt kezet, az általam idézett mondat módosítva, egy nagy özönvíz kéne a világnak, írja valaki más. Másik a mindenhatóhoz fohászkodik, ugyanúgy büntesse őket, ahogy történt ez az előbb. És előkerül aztán az egyik legfontosabb gondolatunk, szemet szemért, halált a rohadékokra, stb. Olyan büntetés kapjon, hogy a halál megváltás legyen, és stb. Ilyen hozzászólásokkal találkozunk. Azt látjuk tehát, még egyszer mondom, miközben mi egy egészen másfajta büntetési rendszerhez vagyunk szokva, másfajta büntetésekhez szocializálódtunk és gondolkodunk, a mély rétegekben valami egészen ősi dolgok jönnek elő. Amikor középkori büntetőjogról fogok beszélni, azt is szeretném megmutatni, hogy talán miközben sok része egzotikusnak, eltűntnek tűnik, akár a büntetések, akár a bűncselekmények oldaláról, mert az idő eljárt felette, vagy valami egészen más történik, nagyon jelentős része beépülve az emberek tudatába, vagy más országok aktív joggyakorlatában, ez még mindig létezik. Melyek a középkori büntetőjog jellemzői? Vegyünk még egy mély lélegzetet, aztán lassan túlesünk ezen a nehéz szülésen, a bevezetésen. Először is arról van szó, hogy a régi nemzetségi kollektív felelősségről, ahol az egyén csak mint a család, nagycsalád, nemzetség része szerepel. Így követel bűnt, vagy így lehet sértett, és a helytállás és a büntetés is így éri őt és az egész közösséget, áttevődik gyakorlatilag a középkorban az egyszemélyi felelősségre, már kiszakad ebből a közösségből, az állam önálló polgára egy személyben felelős a tetteiért. A büntetések nagy része nem írott törvények szerint intéződik, hanem a tradíciók, a vallásos tanok, a szokás és a szokásjog mentén intéződik. A másik nagyon fontos eleme, mi a középkorban vagyunk, az állam gyenge. Gyenge és a drágán fenntartható közigazgatás nem pazarolja arra, hogy mindenféle magánemberek ügyeit intézze. Ahogy az idő halad előre, az állam egyre szervezettebbé válik, úgy látszódik az, hogy egyre többet nyújt az állampolgárnak, mi már gyakorlatilag sértetként eléggé elkülönülünk tulajdonképpen az eljárásban, rajtunk kívülálló szervek végzik a nyomozást, a bírósági tárgyalást és a végrehajtást. Itt jellegzetesen a magánfelek kezében van az ügy nagy része, magánharcról szoktunk beszélni, és akár magánvégrehajtásról, egy egész extrém példát hagy említsek, a házasságtörő asszonyt a férje fejezheti le, vagy pedig a házasságtörő asszonyt a férje az, aki karóval átszúrhatja az ítélet végrehajtásakor. A politikai hatalom tehát az eljárás kereteit adja meg, ezt is csak nagyon lazán a kezdetekben. Egy bírót, egy valamilyen jogot ismerő, a szokásokat ismerő szemét állít oda, akit, hogy a magyar példát idézzem, Szent László törvényét, gyakorlatilag fakultatív módon lehetett igénybe venni. Ha hozzáfordultak, akkor természetesen el kellett fogadni a véleményt, de egyébként ez csak egy lehetőség volt. A büntetőjogra azt szoktuk mondani, hogy fejletlen. Általában a jogra persze a mi nagy fejlett kultúránkhoz képest fejletlenségről beszélünk, de valóban rendszertelen, nem fogalmakkal operál, kevés írásos szabállyal, viszont sok büntetéssel és sok büntetendő magatartással. Ezek is rettentő sokfélék. Amit el szoktuk mondani, és ezt is ki kell nyilvánítani, a középkori büntetőjog nyíltan egyenlőtlen, különbséget tesz ember és ember között, hogy ne tenne, amikor az egész középkor ezerféle embertípust különböztet meg, és ezt akár viszonylag jól is tudja kezelni, önkényes és erőszakon alapul. Ezt mindenféleképpen ki kell nyilvánítanunk. A középkori perek szereplőit tekintsük át. A legfontosabb, és talán erre koncentrálnék legfontosabban, maga a bíróság, a bíró, a judex és az őt körülvevő bírótársak, az esküdtek. Láthatjuk a bírót, körbeülik az asztalt az eskütársakkal, a felekkel, és látjuk a szimbólumokat, a pallos és a kereszt az asztalon. Milyen más szereplőkről lehetne még beszélni, de én nem fogok róluk részletesen beszélni. Természetesen már itt a középkorban megjelennek az ügyvédek, prókátorok, szószólók, természetesen a peres felek, alperes, felperes vagy vádlotti minőségben, akik tanukat, eskütársakat hoznak magukkal, és a folyamat végén az ítélet végrehajtó, a hóhér, a bakó és az ő segédjei jelennek meg. Egy másik ábrázolást látunk szintén bíróságról. A magyar bír szó van elrejtve a bíróságban, ami azt jelenti, amit ma is. Hatalma van, van neki valamilyen gazdagsággal, lehetőséggel, hatalommal rendelkezik. A középkorban nem létezik még a hatalmi ágak elválasztása. A bírói jogkör egy a hatalmat gyakorló földesurak, városi magisztrátus és mások jogkörei közül, ami a tekintélyüket alapozza meg. A bíráskodásról azt kell, hogy mondjuk, nem elkülönült ágazat, nem egy jogvégzett személyeknek a megjelenési formája és tevékenysége, hanem a hatalom gyakorlásnak az egyik legfőbb megjelenési módja. Én, mint a földesura valamilyen jobbágyoknak dönthetek az ügyükben, és ezt meg is fogom tenni. A középkori ember gondolkodására az írásossággal szemben inkább a szimbólumokban gondolkodása jellemző. Gyakorlatilag az ábrázolásokon, templomi freskókon és mindenhol máshol be kell tudni azonosítani nagyon kevés információból, hogy mit látunk, mitől bíró a bíró, mik azok a szimbólumok, rítusok, amik a bíráskodási tevékenységet körbeveszik. Az egyház részvétele a szabályalkotásban és az eljárásban még egyik nagyon fontos jellemzője. Maga a Biblia is tulajdonképpen sokak szemében ekkor egyfajta törvénykönyvként funkcionál, akár az Ószövetségi részét tekintjük a példabeszédekkel és más kifejezett mondatokkal, ha valaki rákeres a Bibliára, vagy a biblia.hu-n van kereső szó, beüti, hogy bűn, büntetés, ezrével adja ki a mondatokat, amelyeket lehetne idézni, és amelyek nagy része valamilyen régi törvénykönyvből átvett szabályt tartalmaz. Ahogy említettem, jogi szimbólumok és rítusok azok, amelyek felölelik a bíráskodási tevékenységet. A tárgyak, az egyik legfontosabb jelképünk a hóhérpallos. A hóhérpallos, ami megjeleníti, hogy bíráskodási hatalma van, joga van a városnak, a területnek, a földesúrnak, akár a halálos ítélet végrehajtására is. Egy késmárki bírósági asztalt látunk, rajta a Biblia kinyitva, a pallos és a kereszt. Minden, ami a joghatóságot és a tárgyias út eljárást megjeleníti. Különleges ruházat, különleges esküformák, mise és a személyes részvétele a bíráknak akár a végrehajtásban is, ami kíséri az eljárást. A személyes végrehajtásra egy példa, amikor ácsolják az akasztófát, akkor a bíróság egy tagja jelképesen részt vesz, és ő veri be az első szöget, vagy ténykedik. Azért a véresebb cselekményekig a városi magisztrátus vagy a bíróság tagjai ekkoriban már nem fajulnak el. Milyen jelképekkel találkozunk? Természetesen a sok-sok justícia ábrázolás mindenhol, bekötött szemmel, vagy annélkül, de mindenféleképpen mérleggel és pallossal a kézben, és aztán a győri ítélő tábla, illetve Robert De Niro kigyúrt háta ezzel a mérleg jelképpel, amint éppen arra készül, hogy a börtönből szabadulva majd leszámol az őt nem megfelelően védő ügyvéddel. Lőcse főterét látjuk, a lőcsei városháza, a városháza terme, és látjuk a magisztrátust, amint ítélkezik. Esküdelmet karral állnak a városi tanács tagjai, még egyszer mondom, a város és tanácsa bírói funkciót is ellát, tehát az itt előbb helyet foglaló polgármester úr értelemszerűen lenne nekünk, győri polgároknak első számú bíránk és a városi tanács. Esküdelmelik a kezüket, megint ott látjuk a keresztet, a pallost és a Bibliát, amelyre fogadkoznak, és kérik az Isten segítségét, hogy megfelelően tudjanak eljárni az adott ügyekben. Bíróság és tanács, ahogy a papírok is mutatják, közigazgatás, igazságszolgáltatási jogkör nem válik el, és kétfajta illetékességről szoktunk beszélni, az egyik egy lakhely, területi lakhely, lakóhely szerinti illetékesség, a másik pedig a bírósági funkciónál mindig egyfajta rendi különállást jelenít meg, nyilvánvalóan egy alsófokú személy, egy felső szemét, egy magasabb rendi állású szemét nem bírálhat el, ez is mindig meghatározza a bírósági funkciót. Következő személyünk, akiről külön előadás sorozatot lehetne tartani, a hóhér és az ő eszközei és az ő szimbólumai. A bakó szerszámai, amit mindenhol látunk, a nagy-nagy pallosok, a pallosok, amelyekre mindenféle feliratokat vésnek, itt éppen egy német feliratot látunk, senkit nem kímélek felirattal, a másik képen pedig, talán a sötétben majd jobban látható lesz, egy justícia ábrázolás látható rajta. A hóhéroknak különleges jogállása van ezeken a területeken, különleges jogállás, egy különleges embertípus, amely ruházatában, viselkedésében és szabályaiban is elkülönül a város, a település többi lakójától. Általában hóhér dinasztiákról, hóhér családokról beszélünk, akinek rendkívül széles munkakört tulajdonítunk, nem csak az ítéletek végrehajtásában, halálos ítéletek végrehajtása, hanem magában az eljárásban is, a kínzásoknál, a tortúránál, és lássunk csodát, ő az, aki gyógyít is, van számtalan olyan dokumentum, ahol felszámítják az elítéltnek a gyógyítás költségeit, amelyet egyébként pont az, aki legjobban ért az emberi testhez itt a középkorban, a hóhér végez el. A hóhér házát nevezik tömlöcnek nagyon sokáig, ő tulajdonképpen egy becstelen személy volt, egy ilyen különös figurája a középkornak, eszközeit nem szabadott megérinteni, nem temethették a köztemetőben, nyilvánvalóan papi tisztségeket nem láthatott el, céhbe nem vették föl. Ugyanakkor egy városi megfizetett alkalmazottról van szó, akit akár a rossz munkavégzésért büntettek is. A nádasdi veselényi összeesküvésben fordul elő, hogy mivel a bíró valószínűleg nagyon ittas volt izgalmi állapotában, hogy egy ilyen jelentős nagy szemét kell kivégeznie, ezért háromszor sújt le, nem sikerül neki, és utána őt kényszermunkára ítélik fél évre és pénzbüntetésre. Tulajdonképpen az 1200-as évektől kezdve fordul elő ez a speciális figura a városi jogkönyvekben. Itt pedig már a múlt századból egy illusztráció, egy megbecsült figuraként mosolyog az ítélet végrehajtó a jó végzett munka után, amint egy parlamenti képviselőt, egy osztrák parlamenti képviselőt éppen átsegített a más világra. A középkori büntetés végrehajtásnak mik a sajátossága, hogy még egyszer néhány mondatban térjek ki rá. Az egyik maga a nyilvánosság. A nyilvánosság alatt nem csak a végrehajtást értjük itt, hanem maga a jogélet. A jogi élet a mindenki színe előtt zajlik. A bírói kultúra, a bíróságok szervezete is nagyon lazad, tehát már nagyon gyakran látjuk, hogy a közösséget, főleg bűnügyekben, régi angol bűnügyi regényekben, de akár Agatha Christie regényeit is lehetne felsorolni, ahol mindig azzal kezdődik, hogy találnak egy hullát, és akkor összehívják a környékbeli település lakóit, itt lesz bemutatva az a 20 ember, akinek a neveit meg kéne jegyezni a következő 200 oldalra, és ezek azok, akik megszemlélik a halottat, és aztán mondanak rá valamit. Mindenféleképpen a jog nyitott világáról kell beszélnünk, tehát itt még szó sincs titkosságról vagy titkos eljárásról, legalábbis a kora középkorban. A büntetés és az eljárás célja az elrettentő hatás, amelyet főként az úgynevezett tükröző büntetésekben nyilvánulnak meg. Mit jelent a tükrözés? A tükrözés azt jelenti, hogy mind a büntetésben, mind a büntetés végrehajtásban, amit ő tett, azt jelenítjük meg valamilyen formában. Pénzhamisító, aki otthon, sötét szobájában olvasztotta a fémet és hamis pénzt öntött és vert, őt megfőzik például. Az állattal fajtalankodott, az állattal együtt kötik össze és végzik ki. Szegény állat is mindig pórul jár ezekbe a történetekbe. A középkori jogtudatban az állat is ugyanolyan vétkes, mint a másik személy. Megjelenik az a nagyon-nagyon régi bibliai, de nyugodtan mondhatom önök által is ismert Hammurapi törvénykönyvében megjelenő elv, a tálió elv, szemet szemért elv, ami azt jelenti, hogy azonos hátrányt, azonos cselekményért azonos hátrányt szeretnénk kiszabni. Ez elsőre kegyetlennek tűnik, de mégis a középkorban már az azonosság tudata is valamiféle kiegyensúlyozottságra ad alkalmat. Kegyetlenség, a kor viszonyaihoz kell mindig mérnünk, hogy egy büntetés mennyire kegyetlen. A középkorban vagyunk, az emberi élet rövid, az emberi élet sok-sok kegyetlenséggel és sok-sok szenvedéssel terhes. Ehhez képest a kor viszonyaihoz kell mindig megítélnünk a büntetéseket, amelyek nem biztos, hogy 100%-ban a kegyetlenség irányába billentik el az értékítéletünket. Kezdjük most a büntetések felől az egyik átlagos és leggyakrabban alkalmazott büntetéssel, az úgynevezett rendes büntetések felől, a halálbüntetéssel. A halálbüntetés többféle lehetett, végrehajtási módozatai számtalanok, egyszerű halálbüntetéstől, ami az élet elvételére korlátozódott. A fővétel az átlag és kiváltságos mód, többféle ábrázolást lehet látni. A fővétel az, ami a nemeseket megillette, mert ha a hóhér jól végezte a dolgát, akkor ez egy viszonylag fájdalommentes dolog volt. Az ellenkezőjére is számtalan példát lehetne hozni a magyar történelemből, Hunyadi László és mások esetében, amikor a bakó nem végezte jól a dolgát, ilyen vagy olyan okból nem tudta egy suhintással lecsapni a fejét az áldozatnak, és ez aztán extra szenvedéseket okozott. Nagyon gyakori az akasztó, az akasztás a középkorban, ez már a megszégyenítésnek számít. Az, hogy valakinek a talpa alatt fütyül a szél, hogy hónapokig lóg aztán még a teteme, varjak válják ki a szemét, és ott lóg mindenki tanúságára a különböző akasztófaj építményeken, ez már a megszégyenítés körébe tartozik. Egy későbbi példa az aradi vértanúk közül rengeteget nemesi voltuk és katonai tábornoki rangjuk ellenére akasztófára ítéltek, egyfajta becstelen halálnemként kerül ez elő. Egy győri példa a Képes krónikából látható Koppány lefejezése, tudjuk, hogy őt nem csak lefejezték, hanem fel is négyelték, egy darab még jutott nekünk ide Győrben is, és itt pedig a Veselényi összeesküvés négy főrangú tisztviselőjéről látunk egy röplapot, a bűneikkel, a kivégzésükről látunk képeket. Őket nemesi voltukra tekintettel, fővétellel büntették. Számtalan ábrázolás látható itt az előbbi Justícia képről, látható egy pallossal kivégzés, és ahol a legtöbb ábrázolás ránk maradt, és ezért én is ezekből táplálkozom, a különböző szentek életét, akik ugye általában valamilyen mártíromságot szenvedtek, ők azok, akik így végezték. Ugyancsak egy győri példa, Lőcsei Fehérasszony példája, 1714-ben ítélték őt, így Győrbe fej- és jószágvesztésre, illetve aztán kínvallatásra még a mai Széchenyi tér sarkán, ott, ahol a fagyizó van, körülbelül ott fejezték őt le, nő létére történt vele ez. Akasztás és vesztőhely, mint helyszín. Az akasztófák, kezdetben ideglenes tákolmányok, különböző fajtájú, formájú építményekkel találkozunk, sőt egyfajta ilyen akasztófa háborúról is be lehet számolni. A különböző települések rangjukat azzal akarták megalapozni, hogy minél messzebbről látható, minél nagyobb, akár díszesebb, emeletes ilyen kivégző helyeket és akasztófákat is tudtak építeni. Itt egy extrém három emeletes, sokférőhelyes akasztási helyszínt látunk, illetve azt látjuk, hogy miközben a közkedvelt fatákolmánnyal szemben itt kőből láthatunk emlékeket, a kő oszlopok, amelyeket összekötöttek, és ezekre aztán viszonylag nagy számú elítéltet lehetett föllógatni és rajta sokáig tárolgatni. A közelmúlt képei 2006. december Saddam Hussein iraki diktátor akasztása, amit valaki mobillal azért elcsípett, illetve hogyan lehet akasztani darukra, ez is egy muzulmán országból származó felvétel. Milyen változatai vannak még a halálbüntetéseknek? Kerékbetörés, karóbahúzás, felnégyelés, és lehetne őket sorolni. A kerékbetörés egy kicsit problematikus, nekem mindig gondot jelentett régebben, hogy na most akkor mi is történik ezzel az emberrel. Egy a lényeg, szerepel benne valamilyen kerék. Vagy az történik, hogy egyébként összezúzott tettest aztán még közszemlére teszik, egy ilyen magas oszlopra ráteszik a kereket, de előfordul az ellenkezője is, itt azt látjuk, hogy egy kerékkel törik össze és rárakják egy ilyen létraszerű fakeretre, hogy jobban törjenek a csontok. A tükröző büntetéseknek az egyik, a felnégyelés kapcsán és a tükröző büntetéseknek az egyik legjobb példája, talán rá lehet ismerni, önök által is ismert Dózsa György, Székely Dózsa György kivégzése a parasztlázadás után. Tükröző büntetés. Azt hitted, hogy király leszel? Hát akkor adunk neked királyságot. Tüzes korona, tüzes trónus, hívtak fáraókat, szól a leírás, kik ezek? Cigányokat hívtak a hóhérok segédjeül, akik vasfogóval csípkedik a húsát, alvezéreinek enni kellett a húsából, és úgy kellett körültáncolni, és aztán még föl is négyelik, fejét Szegedre küldik el. Karóbahúzás, ahol általában a hóhér akkor tette jól a dolgát, hogyha minél tovább élt. Az elítélt még a karón 3-4-5 napokat is kiszenvedett, illetve egy kicsit megmosolyogni való kép, de az egyik legjellegzetes ábrázolás német földről, házasságtörés büntetés, amiről az előbb beszéltem, házasságtörők, ilyenre Sopronban is és más magyar városokban is volt példa, hogy őket befektették egy ágyba, hát ha ők úgy gondolták, hogy ágyba szeretnének feküdni, akkor miért ne? A sírba fektették őket, akár rőzsehalom közé, a nőre akár még mennyasszonyi koszorút is adtak, és egy karóval őket összekötve, egymás felé fordítva átverték, így kellett kiszenvedniük. Megint egy tükröző büntetésre egy példa. Nagyon gyakori a halálbüntetés mellett a testfenyítő és testcsonkító büntetések. A testfenyítő büntetés a képeken két deres látható, ilyen tulajdonképpen akármelyik vidéki múzeumban előállítanak egyet, lehet ilyet látni. Nagyon praktikus, a bíróság nagyon gyorsan kiszabja az ítéletet, és viszonylag hamar elintézhető egy kisebb súlyú bűncselekmény. A testcsonkító büntetések nyilvánvalóan nagyobb súlyjal esnek a latba, ezek önállóan, illetve magukban, illetve a halálbüntetés mellett is megjelenhettek, tehát előfordul, akár a veselényi, akár győri példánál maradva, Győr feladójánál, Harde grófnál fordul elő, nem csak halálra ítélik, hanem jobb kezének, az eskütevő kéznek a levágására is sor kerül, mielőtt őt kivégzik. Csonkolás, bőréből szíhasítás, tüzes vassal sütögetés, minden előfordul ezekben a körben. Ami nagyon fontos, megszégyenítő büntetések körében, még mindig a lőcsei példa, a lőcsei városháza és előtte a szégyen ketrec, megint csak a Skarlátbetű című regényből idéznék, nincs az emberi erőszak ellen nagyobb kártétemény, mint amikor meg kell magát a bűnösnek mutatnia, az arcát kell megmutatni, hogy ő mit tett, és a közösség pedig látja őt, bünteti őt, rengeteg formája van ennek. Szégyenmaszkokat látunk német földről, ezeket kellett viselniük, szamár, disznó és mindenféle alakzatban, és nagyon gyakran ezek aztán utalnak is rá, hogy milyen elkövetési módú volt az, akivel ez történt. Ha például valaki csúfolódó volt, akkor egy ilyen bohócmaszkot adtak rá, ha részeges disznó volt, akkor egy ilyen disznómaszkot, és ezek mind fémből vannak. Ezeknek a megszégyenítő büntetéseknek a tárháza rendkívül széles. Elkezdődik ott, hogy a holttesteket nagyon gyakran közszemlére teszik. Nagyon gyakran magyar példában is látjuk, hogy nem elég, hogy megbüntetik a lázadó magyar főurakat, de ahogy a források fogalmaznak, a dühös pornép csodájára még ki is teszik mások megbámulására az ő testüket. Kisebb büntetések, verés, megszégyenítés, kitiltás a településről, kiseprűzés, mind-mind a közösség részvételével, akár aktív részvételével is történnek, hiszen ennek egész enyhébb fokozatai vannak, egyszerűen csak arra gondoljunk egy közösségbe, amikor valakire megharagszunk, és először nem köszönünk neki, aztán kicsúfoljuk, utána esetleg régebbi példákban kicsúfolják, macskazenét adnak, és ha valami olyan fokú a közösséget ért sérelem, akkor a közösség kollektíven vesz elégtételt. Milyen eszközökkel történik ez meg? Kaloda, a pellengér, különböző kalitkák, megalázó közmunka, ezek a szégyenmaszkok, vagy megszégyenítő ruházat, ami itt előkerülhet. Még egyszer mondom, a tárháza rendkívül széles ezeknek. Győrben vagyunk újra, a Széchenyi tér, és itt látjuk a Mária oszlopot, és körülbelül itt a kút mellett itt állt 1751-ig a pellengér. Ma is a kövezetet, ha valaki megnézi, bele van egy körvésve négynyelvű felirattal. A kép sajnos nem látható, szégyenkártyák láthatók itt. A nyelvváltságon ért asszony, a perlekedő asszony, a házi sárkány, aki kiáll táblával, kikötik a táblával, a részegeskedő, a kártyás, mind-mind a nyakába olyan eszközöket, olyan táblákat, olyan szimbólumokat akasztanak, amelyek itt kerülnek elő. Fertőrákoson Magyarország egyetlen álló pellengére, amelyhez kikötötték az elítéltet, sok napig ott lehetett megtekinteni, és azért, hogy ne feledkezzünk el a mai korunkról is, mindannyiunk által szeretett média személyiségéppen rokkant helyekre, parkol rögtön kettőre is. A peres eljárásról néhány szót. A peres eljárásnak az egyik leglényegibb eleme a középkorban a kínvallatás vagy tortúra. Ezzel kapcsolatban a legjelentősebb félreértés, hogy ez nem büntetés az esetek nagy-nagy többségében, hanem az eljárás része. Az eljárás része, mert a nyomozás során ezek azok az eszközök, amelyekkel kipréselik a vádlottból, az igazság a tanúk testébe van zárva, mondja a középkori tan. Tehát nem elég az puszta meghallgatás, nem elég, mint korábban az istenítéleteknek a formája, amikor az Istent hívtuk segítségül tüzes vas próbával, vagy bármiféle eskütétellel, mert bizony a puszta eskütétel lehet, hogy a bűnöző esküdtet, ugyancsak nem volt igaz. Tehát van egyfajta eszközünk, és még egyszer mondom, az esetek nagy részében a kínvallatás, a tortúra, még a nyomozás része, hogy megtudjuk, hogy mi történik. Ez egy jelentős váltást is jelent a kínvallatás megjelenése, mert ez arról szól, hogy már valóban az igazságot keressük, nem csak egy ilyen formális eljárást bizonyítunk, lebonyolítunk és hívjuk Istent valamilyen formában adjon nekünk jelt, ki a bűnös vagy nem, hanem tudni akarjuk az igazat, de rendhagyó eszközökkel. A képen a vasszűz látható, tetszenek ismerni, sokféle ábrázolása és megjelenési formája is van, miközben azt se tudjuk, hogy valójában létezett-e. A világon létezik belőle 4-5 példány, de valószínűsíthető, vagy van olyan elmélet, hogy mind hamisítvány volt. Egy nagy női testet ábrázoló fémhenger belül szögekkel kiverve, amit rázártak a vádlottra. Melyek a kínvallatásnak az epizódjai, a menetrendje? Először is a megalázása a gyanúsítottnak. Lehet ez egyszerű fizikai bántalmazás, vágások, szúrások, a vasszűz alkalmazása, és aztán jön egy olyan tárháza a kínzásoknak és ötleteknek, amelyeket nehéz lenne felsorolni is. Megfeszítés a kínpadon, nyújtás, az alvás megvonása, ugye mostanában is nagyon gyakran alkalmazzák, mert egy nagyon jó eszköz, nem hagy külsérelmi nyomokat, de akár halált is okozhat, súlyokkal megterhelve nyújtása a vádlottnak, a különböző szorítók fajtái, új kéz, láb vagy szájfeszítők alkalmazása, a vízzel való folytogatás és a sütögetés, égetés is természetesen a menetrendben van. Milyen eszközöket látunk itt? Az úgynevezett körte, szájfeszítő körte, ami így néz ki, kinyitott állapotban, szájába tették, és így egy nagyon elegáns, nagyon szépen cizellált munkával, csavar segítségével kinyílik a vádlott szájában. Különböző szögeszék és a különböző más eszközöket látjuk, itt lábszorítók szöggel kiverve, itt pedig egy nyújtópadon valakit kínoznak. Változás hol történik? A változás a felvilágosodást hoz, néhány oldalt láthatunk itt a Constitutio Criminalis Theresianából, Mária Terézia kódexéből. A fejlődés, hogy a régebbi eljárások nyomán leírja pontosan, hogy milyen eszközökkel, milyen menetrenddel, milyen fokozatokkal lehet végrehajtani a kínzást, először megmutatjuk az elítéltnek a kínzó eszközöket, már a látványától is van, aki megijed, utána a sütögetés, a különböző ujjszorítók alkalmazása, és hozzá precíz leírás, hogyan kell az ujjat befeszíteni, hogyan kell a létrára a vádlottat fölerősíteni, hogyan kell csavargatni, hány fokozatban, milyen súlyokkal, illetve hogyan kell a lábszorítókat alkalmazni. Ez különböző törvénykönyvekben 5, 6, 10, 12 fokozatig is mennek el a változatok. Az érdekesség az, hogy az 1990-es évek elején újra megjelenik azért, ha azt nem mondhatom, soha el nem tűnt a kínzás a nyomozás köréből, és a nyugat-európai körökben is. Itt egy New York-i filozófus professzor mondatát olvashatják, aki azt mondja, igenis megengedhető bizonyos kritikus élethelyzetekben, hogy a vádlotti jogokat félretéve erkölcsi szükségszerűségből terrortámadás esetén éljünk a kínvallatás eszközeivel. A képen a vizes folytós módszert látjuk, és alatta pedig azt, amit mostanában az Egyesült Államok alkalmaz a terroristákkal szemben. A kép csak egy feltételezett utánjátszás, hiszen ezt emberjogi aktivisták játsszák el csak az elmondások alapján. Vagy vizet öntenek a szájába az elítélt a vádlottnak, vagy pedig egy kendőn keresztül. Lényeg az, hogy ne kapjon semmiféle lehetőséget a lélegzésre. A szabadságvesztés büntetésről kell még néhány szóban beszélnünk. A szabadságvesztés büntetéssel ugyanaz volt a helyzet tulajdonképpen, amint ma. Kevés börtön volt, kevés hely, kevés apparátussal, és az egész nagyon drágának tűnt. A tankönyvek leszokták írni, hogy a szabadság elvonás, mint érték megvonás nem is igazán működött ebben a társadalomban, mert hát a szabadságnak nem volt akkora értéke. Én azt gondolom, hogy ezen azért lehet vitatkozni, mert egy jobbágy lehet, hogy szegényesen élt otthon, lehet, hogy röghöz volt kötve a falujába, a földesül a földjén, de mégsem hasonlítható volt ahhoz a helyzete, mintha a börtönben penészedett volna meg. Kezdetleges tömlöcökről, áristomokról, börtönökről beszélhetünk, amelyek inkább azt mondhatnám egyfajta vizsgálati fogságként működtek. Vizsgálati fogság, amíg el nem ítélték a vádlottat, addig tárolgatták viszonylag rövid ideig, és aztán egy gyors ítélettel, halálbüntetéssel, megbotozással végeződött a történés. A szabadság elvonást keveselték is nagyon gyakran, ma is láthattuk, azért sokan keveslik. Volt, hogy a szabadságvesztés büntetéshez időközönként 3 havonta, fél évente valamilyen testi fenyítés társult. Eperjesen láthatjuk a börtönépületet, maga az épület is már rémisztő a nagy falaival, itt pedig a győri börtön a Széchenyi téren a városi levéltár alatt látható eredeti állapotában. Körülbelül így nézett ki akkoriban, nagyon sötét, levegőtlen, penészes, ezen a helyen tárolgatni embereket hosszasan nem lehetett, gyakorlatilag egy hosszasabb ilyen szabadságvesztés, büntetés, vagy akár csak egy vizsgálati fogság is egyenlő lehetett 2-3 éven belül a halállal. Az 1800-as évek hoznak aztán ebben majd változást, ahol felvilágosodott gondolkodók hoznak sok-sok példát arra, hogy ezek a börtönök nem működnek büntetésként, mert mindenki megbetegszik, valamilyen betegséget szed össze, illetve úgy, ahogy ma is a bűnözés akadémiájaként működnek ezek az intézmények. A változás kora, a Habsburg abszolutizmus és a felvilágosodás kora jelent azért valamiféle változást. Két törvénykönyvnek a nevét írtam föl, Mária Terézia és fiacskája II. József, itt láthatók ők egy ilyen szürreális festményen, ketten, mint társuralkodók, az utolsó 10 évben ők együtt is uralkodtak, ők hoznak új törvénykönyveket, ezek Magyarországon nem lépnek igazából életbe, mert a magyar rendek nem kérnek ebből a szabályozásból, rendkívül ellentmondásosan, sok kegyetlenséggel, de mégis megkezdődik a fogalmak megalkotása, az egységes szabályok megalkotása, és valamilyen elmozdulás a büntetőjog humanizálódása felé megindul. Ellentmondásos a folyamat, mert II. József, akiről ugye azt szoktuk tanulni, hogy eltörli a halálbüntetést, és ezt sokan ünnepelték, ő, illetve fivére II. Lipót is ezt megteszi. Egyfajta merkantilista, hasznossági szemléletből kiinduló azt mondja, az állam nem pazarolja el az életet, dolgozzon csak az elítélt. És ehhez képest a viszonylag egyszerű és néha fájdalommentes, vagy kisebb fájdalommal járó halálbüntetés helyett bevezeti az úgynevezett hajóvontatást. A mai statisztikákat az abból a 10 év uralkodásának 10 évéből, ha megnézzük, azt látjuk, hogy 2-3 éven belül az elítéltek 90%-a ebbe a fáradtságos munkába, ami árral szemben a hajók vontatását jelentette, elhunyt, ráadásul még megbélyegzéssel is járt. Tehát nem egyértelmű a humanizálódás, de még mint olyan sok dologban, ezt most már nyugodtan mondhatjuk, kurucos illúziókkal néha leszámolva, hogy a Habsburgok erőszakos eszközökkel, de kicsit a rend és akár a felvilágosodás korában mondhatjuk, a humanizmus irányába mozdították el a büntetési rendszert. Ki mást hívhatnánk végezetül, segítségül, mint a bűnök nagy ismerőjét, Desaad Márkit, aki eléggé relatívan határozza meg a bűnök fogalmát, és azt mondja, a törvények és erkölcsök helytől, országtól függően változnak, amit Franciaországban bűnnek tartanak, a 100 mérfölddel odébb már nem is biztos, hogy az. Mi a bűn? Minden csak nézőpont és földrajz kérdése, mondja ő. Hát az ő életútját ismerve persze ez érthető is, hogy ő így gondolkodott. Az 1800-as évek gondolkodói azonban átlendültek ezen, fejlett törvénykönyvekkel próbálták szabályozni büntetés végrehajtást, eljárást és eltolni az exaktabb szabályok felé. A végeredményben nem mindig beszélhetünk egyértelműen humanizmusról, mert lehet, hogy valaki egy egyszerű deresre húzást és 25-öt kapott a hátsójára, egyszerűbben és jobban fogta föl, mint egy pár éves börtönbüntetést, de ez máig tartó folyamat és kérdéseket vet még fel. Itt hagynám abba, köszönöm szépen a figyelmeket, következő előadáson pedig Varjasi Norbert intelligens jövő számítógépek a 21. században című előadását hallgathatják meg.
Köszönöm. Köszönjük szépen az előadást! Előadónk előrevetítette, hogyha szükség van rá, akkor sötétben újra megnézhetjük a képeket, de kérdezem gyorsan, csak egy visszajelzés szerűen, láthatóak voltak ezek a képek, ugye? Nézzük át még egyszer őket, vagy megtalálható egyébként a tamup423.se.hu weboldalon ugyanaz az előadás majd, úgyhogy szerintem azt nézzük át most. Vannak-e kérdések, amik felgyülemlettek bennünk? Ezt szeretném most kérdezni. Bátran lehet jelentkezni. Akkor viszont én készültem kérdésem, azt a három ajándékot nem szeretnénk magunknak megtartani. És közben jelzem azt, hogy hóhérképzés ugyan nem indul a Széchenyi István Egyetemen, de ki az a jelenlévők közül, aki jogásznak készül, és talán ezért is ül itt most közöttünk. Bátran föl lehet tenni, ott látok három kezet, többiek pedig puszta érdeklődésből tették föl, pedig nagyon fontos, mert a kérdés részben ezzel kapcsolatos, meg a hóhérokkal. Nem tudom, ki mennyire figyelt, nem bekiabálásos, inkább jelentkezős alapon kéne arra keresem a választ, hogy elmondta az előadónk, hogy mi az a hét három fő funkció, amelyik a hóhérnak a tevékenységi, egész széles tevékenységi körébe beletartozott. Három dolog volt, most egy kicsit lehet az agyakat pörgetni, és akinek eszébe jutott és maga biztos, három dolog, hóhér, nem olyan bonyolult. Az egyik az biztos benn van, és akkor még volt kettő. Hoppá, ott egy igen, nem figyelt, azt hiszem, bocsánat, hogy itt a hölgy elő volt, meghallgatjuk, hogy melyik lenne az a három, és következő lesz, hogyha nem talált pontosan.
A gyógyítás, a végrehajtás és az eljárás.
Eljárást pontosítsuk egy kicsit.
Hát az eljárásnál is részt kellett vennie, hogy például behozni a elítéltet.
Ez olyan félmegoldásnak tűnik, nekem meghallgatjuk a másik hölgyet, és eldöntjük, hogy ki nyer, de nagyon jó volt, kettő az biztos jó volt ebből. Nem tudok szaladni, mert műtötték a térdemet, de ugrálok gyorsan.
A végrehajtás, a tortúra és a gyógyítás.
Azt hiszem, hogy ide fogjuk adni az első ajándékot. Köszönjük szépen. Bocsánat, ez tökéletes válasz volt. Tapsoljuk meg ezt a jó választ. Van egy könnyebb kérdésem. Gyorsan próbálom figyelni, és most tanárunknak is kérem itt a segítségét, ki fog hamarabb jelentkezni. Mi van a tanúk testébe zárva? Nem kiabálunk, jelentkezünk. Hoppá, ott szerint, ugye? Az a hölgy. Az igazság, megvan a második győztesünk. Tapsoljuk meg őt is. Ő volt a leggyorsabb. Nem most találkoztunk a harmadik kérdésre adandó válaszsal itt az előadáson, de itt is egy kicsit említésre került. Szintén ilyen gyors jelentkezés. Lőcsei Fehér asszony. Hallottunk már róla, meg láttuk is kiírva itt a nevét is. Ki tudja, mi a keresztneve, megint jelentkezés alapján. Szerintem Júlia. Júlia, akkor ott a harmadik, oda is egy tapsot. Na, hát ugye, hogy izgalmas volt ez, és nem akarok vitába szállni itt a végén az előadónkkal, adjunktus úrral, de szerintem nem jött meg a kedvünk a bűnelkövetéshez az előadás kapcsán, illetve annak a meghallgatása után sem, viszont szerintem sok érdekes dolgot hallhattunk. A három nyertesünk majd jöjjön, legyen szíves ide kifelé menet az asztalhoz, itt veheti át a jutalmát. Egészen rövid információt mondok még, amikor hallott, bocsánat, egy kicsi türelmet, és utána tényleg nagyon gyors leszek, és rövid, és utána el lehet indulni hazafelé. Amikor itt a megnyitón elhangzott egy információ, hogy kiskutatók akadályverseny és kiskutatók napja lesz itt az egyetemen, szeptember 24-én, nem is sokára, pénteken. Ezzel kapcsolatosan sokan talán kaptak egy tájékoztató papírt bizonyos vízrakéták versenyéről. Ezt ismételném csak meg mindannyiunk számára. Tehát lehet jelentkezni szeptember 20-ig, hétfőig olyan szerkezetekkel, amelyek vízzel vannak hajtva, nincs meghatározva, azt hiszem, hogy pontosan milyen szerkezetek lehetnek. Maximum 5 fős csapatok indulhatnak ezen a nagyon izgalmas és érdekes versenyen, és meglátjuk, hogy ki nyer, az nyer, akinek a hajtóműve a legmesszebb repíti ezt a bizonyos vízrakétát. Ennek az információnak az elmondásával megköszönöm mindannyiuk jelenlétét, és jelzem, hogy legközebb október 13-án találkozunk itt, amikor az intelligens jövőről lesz szó. Köszönöm szépen még egyszer, mert hallgattak, és köszönöm az előadást.